Tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Köszöntjük kedves hallgatóinkat a Tárlatról Tárlatra című műsorban. Ezúttal a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban látogatunk el, ahol a Szépség és a Reklám címmel nyílt kiállítást meghosszabbított nyitvatartással augusztus 17-éig tekinthetik meg. A kiállítást pedig Rédei Judit muzeológus fogja bemutatni, a kiállításnak a kurátora. Először azt kérdeztem tőle, hogyan is jött létre ez a kiállítás.
Maga a kiállításnak az ötletét az adta, hogy nagyon nagy a reklámgyűjteményünk, és egy tematikus kiállítás sorozatot terveztünk, hogy a nő és a reklám, a gyerek és a reklám, a humor és a reklám, az idő és a reklám, és azért a nő és a reklám, tehát a szépség és a reklám. Azért ezt választottuk, mert volt korábban egy divatkiállításunk, ami 1840-es évektől 1900-as évekig divatképek alapján kísérte végig a divatváltozását, és ez a kiállítás pedig folytatása, mert 1900-től 1940-es évekig csak itt nem divatlapok, divatképeken keresztül, hanem reklámhordozókon hogyan jelenik meg a divat, meg a szépség ideál. És hát ehhez válogattunk plakátokat, számoló cédulákat, tehát mindenféle reklámeszközt, és olyanokat, ahol persze megjelenik a nő. Vagy valamilyen olyan cikket reklámoz, hogy ruha, szépségápolás, vagy pedig kifejezetten figyelemfelkeltés céljából van rajta a nő. Például ilyen, ahol figyelemfelkeltő eszközként használják idézőjelben a nőt, tehát a pezsgős számoló cédulákon mindenhol tőlei pezsgői megjelenik. És hát ami érdekes és nagy változása a 19. századhoz képest, 19. században kétfajta nőtípus volt, a divat ugyan nagyon változott ott is, de ez a szelíd, bájos, finom nő típus, és a kislány, vagy fiatal, az a naív, tiszta lányka. 19. században már sokkal szélesebb a választék, nagyon sokfajta típusú nő jelenik meg, a kevésbé szalonképes félvilági nőtől a divathölgyig, a sportoló nőig, a dolgozó nőig, tehát itt van egy nagy váltás, és ez tükröződik a képeken is, hogy lehet látni, hogy nagyon széles a skála. Egy-két tárgyat is kiállítottunk mellé, nagyon unalmas lett volna, hogy csak papír, kétdimenziós reklámhordozó. Olyat választottunk, ahol általában egy nő alak rajta van, ezt is azért választottuk, és akkor olvasom, hogy Diana Gürtő, ez egy korabeli egészségügyi betét 1900-as évekből.
És a fogpiszkálót is látom, hogy hölgyen reklámozták.
Igen, igen, igen. És hát persze egy-két újság kivágva, ahol reklámoznak, mert újságban is nagyon sok mindent reklámoztak természetesen, meg hát a reklámlapok is kedvelt reklámhordozók voltak, és ez például 1909-es a divatszalonnak egy naptára, tehát egy zseb összehajtható zsebnaptár volt.
És képeslapok híres hölgyeket, vagy egyszerűen csak a hölgy volt a lényeg a képeslap?
Hát ez is, vannak olyanok, ahol színészek jelennek meg, vagy híres emberek a képeslapon. Itt tulajdonképpen ez egy reklámképeslap. Tehát itt a Margit Krémet reklámozza egy hölgy. Olyan plakátokat választottunk, ahol megjelenik a korabeli divat, ez a legkorábbi, tehát ez a 900-as évek eleje. Itt még a kalap nem annyira nagy, de aztán kezd nőni a kalap, már 900-as évek, ilyen malomkerék nagyságú kalapok jelennek meg, még a 10-es évek közepéig, és utána aztán már csökken megint a méret.
Érdekes, hogy ez a hüvösvölgyi parkszanatóriumban 50 tágas modern szoba, és hízlaló és dietetikus kúrák, nem csak fogyasztókúrák szerepelnek.
Akkor nem a kövér, hanem a teltebb formák voltak a divatosak, pontosan ez az S alak itt látszik.
De az a hölgy, akivel reklámozzák, ugyancsak darázsdereka van.
Darázsdereka, persze. Itt még azért hordtak, tehát a 900-as években még hordtak fűzőt a nők, 1910-es években teszik le a fűzőt, vagy fölváltják ezeket a nagyon merev fűzőket, korszerűbb fűzőkre, vagy ilyen már ilyen gumírozott fűzőkre, tehát amik már nem annyira károsak az egészségre, mert itt azért ezek még nagyon-nagyon befűzték a nőket, és ez az S-alak, tehát ez egy nagyon jellegzetes, a 900 ez a szecessziós S-alak, tehát hogy a feneküket egy kicsit hátra döntötték a mellkast, és akkor ebből adódott ez a S-forma, ami nagyon jól látszik a...
Ez a porcelán, ez hol készült?
Hát, hogy hol, azt nem tudom, de itt a reklámszobor az érdekes, ez a kristályszobornak, ez volt a reklámfigurája, ami számoló cédulákon is megjelenik ugyanez, ezt egy híres, ezt a Márk Lajos tervezte, ezt a számoló cédulát. Tehát ez volt a reklámja, a kristálya, Lukács Hördő kristály gyógyvizének. Még hosszú szoknya, 900-as évek vége felé kezd el rövidülni a szoknya, meg már aztán a 10-es évek. Sőt, tehát a háborús években a rövid szoknya, mondják is, hogy volt egy ilyen szlogen, hogy a háború hosszú, de a szoknya rövid. És itt azért még a 900-es években ugyan már egyszerűsödik, tehát a 19. századhoz képest sokkal könnyebbek a ruhák, sokkal kevesebb anyagból készülnek a ruhák, tehát lényegesen könnyebb anyagokat, tehát már ez is egy újdonság, reforma előző századhoz képest, de még a fehér neműk a hagyományos anyagból készülnek a 900-as, 10-es években, tehát vászonból, természetes pamutból, fehér nemű árjegyzékeket is itt lehet látni, hogy itt még azért a fűzőt reklámozzák. Még nem korszerűek a fehér neműk, hanem még a 19. századhoz hasonló fehér neműket viselnek a hölgyek.
És ezeket a gallérokat jellemző volt, hogy külön készítették, és rárakták a ruhákat?
Igen, ebben díszítették a ruhákat a gallérrel. Ez nem csak a 900-as évekre, ez később is jellemző, 20-as években is hordanak gallér. Ez a hölgy már 1910-ből származik, akkor még a hosszú ruha
divat volt. De ez nagyon hosszú, ez a földet söpörte.
Így van. Hát ez a 900-as években volt, hogy ilyen nagyon hosszú ruhákat, és akkor föl, de ez még 1910-es, tehát ez pont határeset, és ez egy alkalmi ruha. És akkor föl kellett húzni a szoknyát, mert hát söpörte a földet.
Hát lépni nem lehet anélkül.
Igen,
benne.
Így van. Úgyhogy ez egy kicsit nem volt túlzottan praktikus. Még a nagy malomkerék kalap 1910-es évek közepéig azért még tartja magát, sőt mindenféle bizarr ilyen alapokat hordanak a hölgyek, mindenféléket kitalálnak.
Meg az ujja is nagyon szokatlan, van egy hosszú ujj, és rajta van egy rövid ujj.
Igen, ez nagyon jellemző a 900-as évek végére, ez 10-es évek elejére, igen. Ilyen lépcsőzetes szinte.
Igen.
Itt is lehet látni, hogy hát itt nem, itt inkább hosszú kesztyű. Nagyon divatosak a muffok, tehát nem kesztyűt hordanak a hölgyek, hanem ezeket a bebújós muffokat, meg a prémek, gaziprémek, állatprémek, ilyen boákat hordanak a hölgyek, avval díszítik a kabátjukat, kalapokat tollal, meg művirággal díszítik. És a hajuk pedig hát egyre jobban ilyen japán konyszerű hajat hordanak, ilyen nagy kontyot. 900-as években a fejük tetején van egy kis kony, de maga a frizura az nagyon föl van tupírozva. 10-es években meg már ez a kony hátra csúszik egy kicsit.
Fölül végigfutó képek, ezek szintén plakátokról vannak?
Számolócédulákról, plakátokról, reklámtatványokról lettek kinagyítva, és így montásszerűen. Ez megadja az alaphangulatát, meg a kornak a legjellegzetesebb figurái jelennek meg itt ezeken a montázsokon.
Nézzük akkor a 20-as éveket.
Hát itt még a bukjel szoknyáról beszélnék, hogy a 10-es éveknek egy ilyen divat, nem túl praktikus különlegessége a bukjel szoknya, hogy alul nagyon beszűkül a szoknya, azért is hívták bukjel szoknyának. Hát mondjuk ez két értelmű jelentése van, de itt a szószoros értelmében el lehetett esni ebben a szoknyában. És itt már lehet látni, hogy volt az úgynevezett háborús krinolin, az 1916-ig rövidült a szoknya, de egyre bővült, de ennek a bővülésnek az anyaghiány szabott határt, mert hát a háborús időben ugyancsak az anyagok elfogytak, így a cipőket is, a bőrt is pótolni kellett mindenféle vászonnal, meg fával. anyagokat is, avval is módjámálnak, és a 10-es évek végére megjelennek a műanyagok, tehát a pótlóanyagok, így a fehér neműkben is majd látjuk, hogy megjelenik a műsejem, habsejem, tehát kiváltja a korábbi természetes alapanyagokat, és korszerűsödik, tehát már a 10-es években a fűzőtől megszabadulnak általában a hölgyek, és a 20-as évek a nagy fordulat, mert a 10-es években, tulajdonképpen a 10-es években, a háborús években, amikor a férfiak harcolnak, a nők kénytelenek munkába állni, és hát ezért aztán több jogot is követelnek, mert rájönnek, hogy ugyanazt képesek teljesíteni, mint a férfiak, öntudatosabbá válnak, és hát ez a háború után aztán már a női emancipációs mozgalmakban, amikor nagyon felerősödnek, fejeződik ki leginkább, és hát itt lehet látni, hogy egy gyökeres fordulat van az eddigi századokhoz képest. A szoknya szinte már csak a térdet takarja, a nők először levágatják rövidre a hajukat, megjelenik először a bubi, aztán a még rövidebb etonfrizura, és ezt a típust, ezt garçonnak hívják, ami fiút jelent franciául, tehát a korábbi érettebb hölgyeket felváltják a kifejezetten tinédzser, fiatalos, vékony, szinte hát ilyen csontkollekciónak mondhatom hölgyek. A divatdiktátor is hozzásegített, a híres divatdiktátor, a Coco Gabrielle Chanel, aki szintén ilyen alkat volt, és hát nagyon ő tervezett, tehát tudjuk, híres divat tervező volt. És hát, hogy a ruhák, azok nem hangsúlyozzák a nőies jelleget, inkább a derekat eltakarják, a melltartókat azért hordták, meg a ilyen gumis fűzőket, hogy leszorítsák a csípőt meg a mellett. Kifejezetten a női formákat eltakarják, elfedik a ruhák.
És a prémek mennyire maradtak meg, mert csak egy képen látható?
Igen, a prémek megmaradtak, az továbbra is divatosak, a prémek, a bundák is nagyon divatosak, meg a prémel díszített téli kabátok, muffok is továbbra is divatosak, de azért már kezdjük újra át, mert azért az mégiscsak fontos, és amiről nem beszéltünk, és ahogy rövidül a szoknya, úgy a harisnyának, meg a cipőnek a szerepe egyre jobban előtérbe kerül, mert amíg nem volt a nőknek lába, idézőjelbe mellett akarta a szoknya, ez nem volt annyira fontos. Tehát ezeket a fűzős cipőket, amik még a 10-es években azért lehet látnia, hogy vannak milyen magas fűzős gombos cipők, 20-as évekre már gyakorlatilag eltűnnek, már 10-es években is megjelennek, a harisnyák már nem csak a fekete vagy fehér, hanem megjelennek a színes harisnyák, megjelennek a selyem harisnyák, tehát a női láb előtérbe kerül, és ezek a nagyon finom hegyesorú, félmagas sarkú, finom kis topánkák jellemzőek a 20-as évekre.
És a gallérok is úgy látom eltűntek, helyette sálak jönnek elő.
Sálak meg a bizsuk, tehát addig a hölgyek azok kifejezetten csak eredeti ékszereket hordtak, tehát nemes fémből, meg drága köveket, nem nagyon hordtak legfeljebb a legszegényebb néprétek. 20-as években bejön a bizsú, hogy mindenki hord bizsút, és az elfogadottá válik. Ilyen nagy hosszú láncok, kis nyakra simuló láncok, a klipszek bejönnek, úgyhogy, és a sálak is nagyon divatosak, amik teljesen olyanok, mint a mai sálak. Ja, és még valami, a kötött ruha, nem, tehát a pulóverek, a jamperet, olyan, mint egy kardigán, de gallérja van. Pulóver, kardigán, nagyon divatos. Ez például egy olyan árjegyzék, ahol kifejezetten kötött ruhákat hirdetnek.
Mennyire mintásak, vagy mennyire színesek a kötött ruhák?
Ebben a könyvben, aminek csak a címlapját állítottuk ki, ebben nagyon sokféle kötés mintát is mutatnak, tehát meg is mutatják, részletes leírások is vannak, hogy hány sima, hány fordított, tehát erre nagyon odafigyelnek, és színes, és ez a kardigán, amit kiállítottunk, ez sárga, kék variáció, és sejmes anyaga van, hát ez egy apjúból is készülnek kötött pulóverek, de már ilyen műszálas pulóvereket is árulnak, itt kiállítottunk árjegyzékeket is, ahol megjelennek ezek a pulóverek, nagyon hasonló pulóverek, mint amit eredetibe kiállítottunk egy korabeli 20-as, 30-as évekbeli divat babán.
A kötés korában mennyire volt divatos?
Ebben is inkább harisnyát kötöttek, tehát harisnyát, sapkát, kesztyűt, zoknit kötöttek. Pulóver annyira nem volt, nem azt mondom, hogy nem volt, de a 20-as években ez nagyon-nagyon divatossá, mind férfiaknál, mind nőknél nagyon-nagyon fölkapják a kötött pulóvereket, kardigánokat.
Géppel kötöttek is, vagy csak kézzel kötöttek?
Már géppel is kötnek, de ajánlanak ezek a divatlapok árjegyzékek olyan mintákat, amiket otthon meg tud kötni a háziasszony vagy a hölgy, aki.
És horgolás?
Horgolás. Hát horgolás az inkább csipke gallérokat horgoltak, meg terítőket, tehát ruha nem annyira jellemző. Hímzett ruhák azok is a Magyarországon említeni kell, hogy a trianoni békediktátum után a ország tudjuk nagyon nehéz helyzetbe került, és ez a lakosságból egy olyan tiltakozást is kiváltott, hogy a ruhájukkal is tiltakoztak, tehát a díszmagyarok, a férfiak díszmagyart hordtak, ha tehették, a nők pedig a nemzeti motívumokat, népies motívumokat fölhasználó ruhákat viseltek. De a hímzés, ezek nem magyar divatlapokból származnak ezek a nagyítások. Itt meg lehet látni, hogy azért a hímzés vagy a mintás ruhák megjelennek a ruhákon. Nálunk kifejezetten népi motívumok jelennek meg a ruhákon a 20-as években.
Van egy kis fülke is, ahol be lehet indítani.
Igen. És itt 30-as, 40-es évekbeli divat bemutatókat, korabeli híradókból vettünk ilyen képeket, és az megy sokfajta. És itt a 20-as évektől, de a legjobban felerősödik ez a nemzeti jelleg, hát tudjuk a 40-es években, ahol már a divat az, hogy esküvőt díszmagyarban kötnek. Mi nekünk is van egy szép díszmagyar ruhánk, amit be akartunk mutatni, de annyira piszike, törékeny volt a mennyasszony, hogy még a legvékonyabb bábunkra se fért föl a ruha, úgyhogy itt csak képekben, divatlapokban tudjuk bemutatni a korabeli díszmagyar ruhákat majd a 40-es éveknél. Itt még mindig ez a 20-as évek, itt ez ugyanabból a könyvből, ebből a kötött könyvből van. És hát a fürdőruha, itt a 10-es években még majdnem ruhába fürödtek a hölgyek, tudjuk, hogy kalapba, meg nem nagyon fölöltözve. A 20-as években jelennek meg a modern fürdőruhák, és egyáltalán az, hogy korábban a nők védték a naptól a bőrüket, mert a fehér bőr volt a divatos, a 20-as években már a barna bőr, itt van is egy plakátunk, ahol a napozó krémet hirdeti a plakát tervező, és hát barnára sült férfi és nő alak nagyon modern fürdődresszben látható a plakáton.
Most egy kis szünetet tartunk, pontosabban zenét hallgatunk, majd folytatjuk a kiállítás bemutatását. Kedves hallgatóink, folytatjuk a Szépség és a Reklám című kiállítás bemutatását. Rédei Judit, a kiállítás kurátora mutatja be. Utána pedig Kis Imre, a múzeum igazgatója, a múzeum további tevékenységeiről fog beszélni.
Van olyan, hogy kerti ruha, tehát hogy különböző alkalmakra, különböző típusú.
Így van, sőt, van még egy a TV mellett, van még egy számítógépünk, ahol egy ilyen diavetítés, non-stop diavetítés, ahol korabeli divatlapokból mennek képek, és ott például a 10-es évekből van olyan, hogy reggeli ruha. Tehát egy úri hölgy milyen reggeli ruhába, milyen reggeli toalett, arra is volt külön. Tehát reggel, délutáni ruha, látogató ruha, esti alkalmi ruha, és hát a kerti ruha. Ezek a kerti ruhák akár most is lehetnek kicsit ilyen dírni-szerű, népies jellegű, tehát a kicsit itt a 20-as évek rákszerű ruháitól eltér ez a ruha, de 27-ben készült ez a rajz különböző ruhákról.
Egy átlag polgárasszony naponta hányszor öltözött át?
Hát háromszor biztos.
Nem kevés.
Nem.
Hány ruhája lehetett összesen?
Hát lehet, hogy nem volt olyan sok ruhája, mert hogy minden, szóval megvolt az, hogy mit tudom én, hát nem biztos, hogy ez a reggeli toalett, ez kicsit túlzás, de hogy volt délutáni alkalom, hát zsúrra ruhája, alkalomra volt ruhája, és hát jobb helyeken vacsorához is, hogyha nem mentek el vacsorához is, átöltöztek. Ilyen régi regényekben lehet olvasni, hogy vacsorához férfiak még smokingot is vettek, vagy szóval tényleg a vacsora az egy a legünnepibb étkezésnek számított, de hát ez nem egy egyszerű polgári családnál volt jellemző. Ez egy 30-as évekből egy szép palmira szappant reklámozó plakát, itt hát a kozmetikumokat persze nőkkel reklámozták. Itt is látszik, hogy a 20-as évekhez képest a 30-as években már hosszabbodik a haj, és a nőies jelleget jobban hangsúlyozzák, és finomodik. Amit még elfelejtettem mondani, a 20-as években kezdik el a nők sminkelni magukat, mert korábban csak a félvilági nők sminkelték. Tulajdonképpen a sminkelés azért terjed el, mert ahogy a világítás technika, tehát a mesterséges világítás egyre jobban elterjed, az igényli, mert az erős fényekben a nők sápadt, tehát kénytelenek voltak sminkelni magukat, mert a fények miatt kellett egy kis színt tenni az arcukra, mert nagyon sápadtak tűntek. Tehát a 20-as években, amikor már hát a villanyvilágítás, a gázvilágítást is fölváltja már villanyvilágítás, ez is egy kicsit a női emancipáció, nem csak a világítás, hanem már szabadabban tudják sminkelni magukat. Ez viszont nőies jelleg, tehát a 20-as években azért a nőies jelleget ez az erős smink képviselte. Ekkor szedik ki a szemöldököket vékonyra a hölgyek, szájukat erősen. 30-as években is megmaradt, csak itt már kicsit finomodik a smink, tehát itt nem annyira polgárpukkasztó a smink, hanem finom, tehát a 30-as években ez az urinő jelleg visszajön, tehát ez a finom, szelidebb jelleg, ezt lehet látni a képeken. Viszont már a szoknya hosszabbodik, és kifejezetten hangsúlyozzák a zsákszerű jelleggel a derekat, tehát ezt szabással is, meg övvel is hangsúlyozzák a vékony derekát a hölgyeknek. Mindenféle csodás kalapköltemény jelenik meg a 30-as években, már 20-as években ez a jellegzetes, fejre húzott kalap volt jellegzetes, a 30-as években már sokkal többfajta kalap típus jelenik meg.
Igen, és itt látom, hogy sofőrként is szerepel egy hölgy, egész sapkával.
Megmondom őszintén, hogy én, amik ezt a plakátot már sokszor ki volt állítva, és most, hogy válogattam a plakátot, most szembesültem avval, hogy ez nem férfi, hanem nő. Én mindez ideig, 30 éve vagyok a múzeumban, abban hitben volt, hogy ez férfi, mert annyira férfias arca van. És akkor most mondom, úristen, nem férfi, ez nő. Úgyhogy így került be a kiállításba, hogy rádöbbentem, hogy ez egy sofőrhölgy.
Az emancipáció.
Igen. És hát a 20-as, 30-as években már bejön a fém, tehát nem csak a divatlapok, a reklámok sugalmazzák a szépség ideált a hölgyek felé, hanem a filmeken megjelenő szépséges mozi színésznők, és hát itt egyik legemblematikusabb mozi arcot Greta Garbónak a képét nagyítottuk ki, mert hát ő tényleg Marlene Dietrich Géta Garbo, a két nagy díva, akire mindenki hasonlítani szeretett volna. Itt árjegyzékekből nagyítottunk ki képeket, meg itt szintén még számoló szédulák, meg reklámtáblák, papírreklámtáblák képeit láthatjuk, reklám legyező, aranypók, tehát a reklám ajándékok, az is jellemző volt ebben az időben, itt egy reklám jegyező, de itt is a napbarnitott fürdőruhás hölgyet reklámozzák, és hát itt különböző púderdobozokon, ahogy megjelennek a hölgyek szintén. Itt pedig, hát, hogy a hölgy tud már motorolajat is cserélni, és itt ez már egy fotóplakát, tehát itt már nem rajzos grafikus plakát, hanem fotóplakát, ami a 30-as évektől egyre jobban elterjed, és napjainkban tudjuk, hogy már alig van grafikus plakát, szinte mindenhol csak fotómontázs vagy fotóplakátok vannak. A 30-as években válik nagyon divatossá a szőke festett haj, tehát az a divat szín, a szőke haj, tehát ez a hidrogénezett nagyon világos szőke haj. Hát gondolom ez egy kicsit a német hatásra is, meg német-amerikai hatás ez a szőke szépség. Kicsit hosszabb azért a haj. És itt kiállítottunk cipőket is, ezek 30-as, 40-es évekbeli cipők. A 20-as évekhez képest egy kicsit már nem annyira kecsesek, 30-as években még igen, de 40-es években már kicsit ilyen kevésbé, kicsit masszívabb cipők jelennek meg, hát aztán világháború idején megint pótanyagokkal parafatalpú cipők megjelennek, vászoncipők, mert nagyon kevés, ugyanúgy, ahogy az első világháborúban, a második világháborúban is.
És megint hosszúak a szoknyák.
Igen, hát ezek alkalmi szoknyák, de 30-as évek végére egész hosszú, szinte majdnem bokáig érő szoknyák a divatosak. És aztán 40-es években már megint hosszabbodik, ez még 30-as évek vége. Itt már látszik, hogy hosszabbodik még jobban a haj. 40-es években már válig érő, daerölt haj a divat. A smink újra erősödik, megjelennek ezek a vám típusú nők a pirosra lakkozott körmökkel, ezek is a mozivászna jelennek meg. Nálunk ennek a képviselője Karádi Katalin, az ő képét nagyítottuk föl, és egy kalapos képét választottuk, mert itt egy vitrinben korabeli 40-es évekbeli kalapokat állítottunk ki. Itt is nagyon változatos volt a kalapdivat, de hát a 40-es években, ahogy az első világháborúban, nem mondtam, hogy ahogy a gyászjelentések, egyre több gyászjelentést kapnak a hölgyek, hát kénytelenek a gyászdivatot is a divatlapokban megjeleníteni, és ezek a fátlas kalapok, özvegyi kalapok is divatossá válnak. Ez az egyik, a másik pedig a katonai divat megjelenik. Tehát itt a kalapviseletben is, és hogyha a vitrínben belenézünk, ezek a zubbonyos, férfias szabásvonalak, amik szintén a katonai divat ihleti meg a női divatot. Zsebes ruhák, egyre szélesedik a válla a ruháknak, váltöméses ruhák.
A tenis korábban nem volt?
Hát a 30-as években kezdődik el, hogy először csak ilyen húzásokkal, meg a szabással hangsúlyozzák ki a vállat, és utána ez aztán átmegy a váltömésbe. És a 40-es években pedig ez nagyon-nagyon divatos, és viszont a derék nagyon szűk, tehát szinte félbe van vágva az alak, hogy a derék az egész szűkké válik. És férfias ilyen nadrágszoknyás megoldások jelennek meg, viszont az estélyi ruhák viszont nagyon nőiesek a 40-es években, tehát szinte ilyen régebbi koroknak a stílusát idézik, ezek a szép, hosszú bári ruhák, amiknek bővülő fazonja van, tehát deréktől bővülő fazonja van. Itt már utaltam rá, hogy a díszmagyar estélyi ruhaként is, mennyasszonyi ruhaként is megjelenik. Nőiesek a nők, csak sokkal határozottabb, erélyesebb nők. Hát itt megint a háború is rákényszeríti arra, hogy a nők is határozottabb fellépést se jelenjenek meg. A fürdőruháknál megjelennek a kétrészes fürdőruhák, természetesen a napbarnitott bőr továbbra is divatos, a reklámokon nagyon sok az ilyen napozó krémet, napozó olajat kínáló, vagy reklámozó plakát.
Itt az utolsó részben teljesen más jellege van ennek a résznek, és van egy asztal is, ahol dolgozni lehet.
Ez az úgynevezett interaktív sarok, elsősorban gyerekeknek, de nem csak gyerekeknek. Itt többféle játék lehetőség van. A felnőtteknek és nagyobb macska gyerekeknek van egy idővonal, ahol 1900-tól megjelennek megint az évtizedek. 3-3 képet lehet besorolni, tehát a feladat, hogy időrendi sorrendbe kell rendezni ezeket a képeket, tehát minden egyes évtizedhez a hozzávaló divatos reklámanyagokat kell föltenni. Van egy puzzle, itt egy szép plakátot választottunk, amit ki lehet rakni. Van memóriakártya, különböző kalapok jelennek párban a memóriakártyán. Van öltöztetőbaba, és lehet képeslapot hajtogatni, ilyen origami ruhákat lehet hajtogatni.
Néhány szót magadról szólnál? Mivel foglalkozol itt a múzeumban? Milyen emlékezetes kiállításaid voltak?
83 óta dolgozom a múzeumban, jelenleg a fotótárat, a képzőművészeti gyűjteményt és a reklámgyűjteményt kezelem. Sok plakát kiállításom volt, a másik divat kiállításról már ejtettem egy pár szót, pont 1840-es évektől 1900-ig, és divatlapokon keresztül kísérte végig a női divatot. Volt fagylalt kiállításom, a fagylalt történetét bemutató kiállítás, ami nagyon népszerű volt, és vándorkiállítás volt, tehát 14 helyszínen az országban. A plakát kiállítások közül volt egy a kezdetektől, 1885-től 1940-es évekig mutatta be a plakátokat, és a szocialista plakátokat pedig ez egy következő kiállítás volt, nyitunk címmel, 1940-es évektől 80-as évek végéig.
Tervben milyen kiállítás van, mint dolgozol most?
Most ez a sorozat tulajdonképpen a reklámokat különböző szempontokból bemutatni. Hát ez volt a sorozatnak az első tagja, ez a nő és a reklám, de tervezem, hogy a gyerekek és a reklám, tehát a gyerekek fogyasztóvá nevelése, és ez hogyan jelenik meg a reklámokon. Érdekes az idő és a reklám, mert rengeteg reklámnaptárunk van, ez is egy érdekes téma, és hát a humor és a reklám, mert a figyelemfelkeltésnek egy fontos eszköze volt a humor is.
A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban nem csak ez az egy kiállítás van, vannak más kiállítások is. Mit lehet még látni?
Kisin vagyok a múzeumigazgatója, és szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A legnagyobb attrakciónk szerintem most a kereskedelmi állandó kiállításunk, ami tavaly készült el, idén lett teljesen végleges. 11 néhány szobában mutatja be a kereskedelem történetét, annak típusaival, nagyon gazdag anyaggal, nagyon sok életképpel, nagyon sok interaktivitással, és nagyon sok tanulási lehetőséggel.
Igen, ennek egy részét mutattuk be tavaly, úgyhogy érdemes azt meghallgatni az archívumban.
Így van, szerintem is. Van a Kródi állandó kiállításunk, ugye, ami önmagában is szerintem nagy attrakció. Ugyan két picike szoba, de nagyon tanulságos, és hát egy-két órát simán el lehet tölteni benne. Itt még irodalmórákat is tartanak, hál' Istennek. Készül ezerrel, ahogy szokták mondani, a vendéglátóipari állandó kiállításunk, ami úgy tűnik, hogy május végére, júniusra, hát legkésőbb ugye a múzeumok éjszakájára el fog készülni az első része, ami a magán jellegű vendéglátásról fog szólni, egy századfordulós polgári milliót fog mutatni, egy ebédlőt, egy konyhát, amiben épített tűzhely lesz, méghozzá nem is akárhonnan, az Andrássy út 19-ből sikerült elhoznunk az első emeleti nagypolgári konyha épített tűzhelyét az 1900-as évek elejéről, illetve lesz hűtőszoba, kamra, hát minden, ami tulajdonképpen leszámítva a szalont és a hálószobákat volt egy ilyen régi nagypolgári lakásban. És évvégéig reméljük, hogy elkészül majd a másik része is a vendéglátóipari kiállításnak, ami a közösségi vendéglátásról szól majd. De közben persze időszakos kiállítások, most éppen Dámosi Gézának, egy világutazónak grafikai kiállítása van, és hát sok-sok olyan kísérő rendezvényünk van, mert a kedves hallgatók már tudják szerintem, hogy mi nálunk este 6-kor nem zár be a múzeum nagyon gyakran, hanem színházi előadások vannak, koncertek vannak. Részben függetlenül a kiállításoktól, de nem csak teljesen függetlenül, mert például arról a kiállításról, amiről itt most leginkább szó volt ebben a riportban, ugye a szépség és a reklám, ennek több kísérő programja lesz. Hogy csak néhányat említsek, a Kultea szalonunk keretében, Keresd a nőt előadásodatban, a legszebb nő a férfi címmel F. Dózsa Katalin fog előadást tartani május 7-én, szerdán délután 6 órakor, ugye már a cím is izgalmas, és F. Dózsa Katalin ugye a divat történet nagyasszonya, rendkívül szellemesen, érdekesen és nagyon tanulságosan szokott előadásokat tartani, hogy őt hívtuk meg. Hasonlóképpen érdekes lesz a Nyári Krisztián felolvasóestje, az Így szerettek ők könyveiből, ami szintén ehhez a kiállításhoz kapcsolódik, de vannak persze családi programjaink is, hát érdemes figyelni a hírlevelünket, illetve a honlapunkat, Facebook oldalunkat. Egy ilyen családi eseményre is hadd hívjam fel a figyelmet, a mesélő tárgyak keretében a vajrózsakésről fog előadást tartani egyik kollégánk, illetve Szűcs Konstantin, a Hilton Hotel Budapest City séfje pedig hidegtál készítési technikákat tanít majd nekünk.
Vajrózsakés. Miről kapta a nevét?
Hát, hogy a vajból ezzel a szerszámmal olyan hát formákat lehet, kifejezetten rózsákat akár ugye, kialakítani, ami a tálalásnál gyönyörűen díszíti az asztalt, egy valamivel való rendes ugye, hát étkezésnél általában ott van külön a vaj, egy kis tányéron mellette egy friss péksütemény, és ugye ezt szokták nagyon gyakran már az étkezés elején, amíg várják ugye a különböző fogásokat, vagy közben fogyasztani. Úgyhogy hogy néz ki ez a vaj, az nem közömbös. Hát ez a vajrózsakés, ez többek között erre alkalmas, hogy ilyen rózsacsodákat kreáljanak vele.
Köszönöm. Még egy dolog, nagyon sok vándorkiállítása is van a múzeumnak. Ezekről is jó lenne hallani.
Igen, hát ugye a kávés kiállításunkat sajnos már az egy nagy turné volt, azt befejeztük, de a szódás kiállításunk az utazik tovább, illetve most tervezünk újakat, ugye ez a mostani kiállításunk, ez a szépség és a reklám is, és majdnem minden kiállításunkat úgy tervezünk és úgy gondoljuk el, hogy esetleg ezekből utazó kiállítások lehessenek, vagy másutt újra felállíthatóak legyenek, hogy valószínűleg ebből is lesz, de van egyéb kiállításanyagunk is, ami vár arra, hogy meghívják. A szóda az egy nagy sikertörténet, és valószínűleg a fagylalt készítés történeti kiállításunk, ami most ugyan részben be fog épülni az állandó kiállításba, de már törjük a fejünket, hogy legyen belőle egy másik, egy B-verzió, 2.0-ás ugye, verzió, ahogy szokták manapság az informatika nyelvén ezt mondani, mert nagyon nagy az igény rá.
Ismét zene következik, majd a Kaleidoszkóp. Thank you. Kedves hallgatóink, folytatjuk Tárlatról Tárlatra című műsorunkat. Következik a Kaleidoszkóp. Először a Budapesti Magyar Mezőgazdasági Múzeumra hívom föl a figyelmet, ahol az Időbirodalma címmel egy szokatlan kiállítás nyílt, az időt kívánja bemutatni, annak a meghökkentő jelenségeit, rejtett összefüggéseit, a világot mozgató törvényszerűséget, azt, hogy miért érezzük néha úgy, hogy gyorsan, vagy éppen ellenkezőleg nagyon lassan telik az idő, hogyan mérjük égitestek mozgása, virágóra és az élőlények időszerinti ritmusa alapján. Utána pedig Kecskemétre invitálom Önöket a Bozsó gyűjteménybe, ahol Holland Kocka címmel nyílt kiállítás a Kecskeméti Tavaszi Fesztiválnak az alkalmából, és itt a nemzetközi geometrikus absztrakció reprezentánsait vonultatják föl egy olyan kiállítással, mely vándorkiállítás, következő állomása pedig a moszkvai modern Tretyakov képtárban lesz. Tehát az európai kortárs képzőművészeti irányzatok legjavát mutatják be, határokat átívelő kulturális alkotásokat. A kiállító művészek között Joost, Baljeu, Bob Boniez, Ad Dekkers, Árián Janssen, Péter Stuyken és mások szerepelnek. A Budapest Galériában, Budapesten, Óbudán Plener Atelier Görgei Géza kiállítása nyílt meg, amelyben Görgei Gézának két legfontosabbnak tekinthető arculatát lehet megfigyelni. Egyrészt azt, amikor széles, gyors ecsetvonásokkal nagyon gyorsan szinte a vászonra dobja ábrázolásait, másrészt pedig a nagyon aprólékos, lassú, még a jelentéktelennek tűnő részleteket is aprólékosan megformázó alkotásokat. A kétféle technika nem véletlen, egyrészt a festészet technikai kutatásainak a következménye, másrészt pedig a kamera obszkúra kísérleteinek a hatása. Ezekkel személyes tapasztalatait festi meg, egyrészt annak a következményét, hogy református lelkészként a Tolna megyei Pálfára költözött, ahol a táj, a mező, az udvar és annak az állatai képezik a fő témáját, másrészt pedig a természetben plener festészetét, vagyis a vázlatot a természetben vetette papírra, hogy úgy mondjam, viszont a festményt magát a műteremben alkotta meg, tehát a vizuális emlékezet, illetőleg a saját belső kifejezési módja vegyesen jelenik meg az alkotásokon, ezért mint egy téma iránti elkötelezettség és távolságtartás feszültsége érződik rajtuk. A Budapesti Aquincumi Múzeumban régészeti kiállítás nyílt, szintén Óbudán, a múlt sodrásában, víz alatti örökségünk nyomában címmel. Ebben az Argonauta kutatócsoportnak a folyami régészeti kutatásait lehet megismerni, annak az érdekességeit, eredményeit, hajóroncsokat, különleges leleteket, de a kutatás módszertanába is be lehet tekinteni, meg az is kiderül a kiállításból, hogy milyen nagy hatással voltak a folyók a partjaikon élő embereknek az életére. Egy kicsit kitekintés is van a magyar vonatkozású tengeri régészet felé az adriai roncskutatáson keresztül, amely az osztrák-magyar monarchiának a hajóit kutatja. A kiállításnak az apropót a Magyarország Gyűlés 2014. évi 9. törvénye adta, amelyben az UNESCO víz alatti kulturális örökséget védő konvencióhoz csatlakozott Magyarország. Szintén Budapesten, de most már nem Óbudán, az Új Budapest Galériában, vagyis a Bálnában a Mecénás Főváros a Fővárosi Képtár címmel nyílt kiállítás. Itt a főváros műpártolásának a történetét lehet áttekinteni, azt, hogy hogyan változott ez a gyűjtemény, illetőleg milyen intézményi átalakulásokat élt meg életében. Ezzel egyrészt a magyar művészetről ad átfogó képet, egészen Locz Károly, Munkácsi Mihálytól, Czóbel Béláig, Bukta Imréig vagy Nádler Istvánig láthatók kiemelkedő művek, másrészt pedig a gyűjtés politikába is betekintést nyújt, a koncepciók módosulására jó példát lehet látni. Például azzal, hogy a kiemelkedő szerepet játszó férfiak arcmásait gyűjtötték a kezdeti időben, majd a 19. század végén a formálódó városkép festészeti megörökítése állt a középpontban. Majd 1892-ben megalapították a Ferenc József koronázási jubileumi díjat. Ez a fiatal alkotók támogatását tartotta a legfőbb célnak, tehát a kortárs festészetekkor lépett be a képtár életébe, a századfordulón pedig Bácsi István főpolgármesternek az elképzelése formálta a gyűjteménytárt, aki az esztétikumot és a művészettörténeti szempontot tartotta a legfontosabbnak, és ezáltal a művészettörténeti jellegű gyűjtés került a középpontba. Másfajta művészeti kiállítás nyílt Székesfehérváron, Ünnepek, hétköznapok, életképek címmel. Itt Takács Istvánné Ambrusiéva Csukéfonó népi iparművésznek az alkotásait lehet megtekinteni, közel 100 darabból álló önálló szobor, vagy több alakos jelenet született alkotásai között csuhé, tehát kukoricacsuhéból, nagyméretű Betlehem például, amivel Rómában 1993 karácsonyán a nemzetközi tárlaton is nagy sikert aratott, illetőleg más ünnepeket és hétköznapokat megelevenítő jelenetek, elsősorban a vallási élethez kapcsolódóan és a néphagyományokhoz. Ezek az alkotások tehát plasztikusak, néprajzilag is hitelesek, ugyanakkor aprólékos kidolgozásúak, de könnyed eleganciával, szelíd bájjal készültek. A kiegészítő elemek is természetes anyagból vannak, fából vagy agyagból. A hitelességet pedig jól le lehet mérni a szintén bemutatott archív néprajzi felvételek segítségével. Történeti jellegű az első világháború idejébe vezet vissza minket a Gödöllői Városi Múzeumnak Agykirály katonát kiállítása. Itt a háborús állapotokat mutatják be az első világháború idejéből, elsősorban Gödöllőre összpontosítva, itteni dokumentumokat, fényképeket bemutatva és tárgyakat, a front és a hátország kapcsolatára, illetőleg a családok életére, a kis közösségekre helyezve a hangsúlyt. Szegeden, a Somogyi könyvtárban még régebbi időre tekintenek vissza, 450 éve született William Shakespeare, az egyik kamarakiállításnak a címe, ahol az angol drámaírásnak ezt a kiemelkedő egyéniségét mutatják be munkásságán keresztül. A másik kiállítás, amire szeretném felhívni a figyelmet, 130 éve alakult meg a Pallas Irodalmi és Nyomda Részvénytársaság. Címmel nyílt meg, itt a Pallas Nagy Lexikonnak a kiadására vállalkozó részvénytársaságnak az életét mutatják be, amely 1884. április 1-én indult, és amely 1893-ban indította a nevezetes lexikont. Fő profilja a könyv- és lapkiadás volt, emellett azonban másfajta nyomdai tevékenységet is végzett 30 nyomdagéppel, és itt működött úttörő módon Magyarországon a tipográf elnevezésű szedésgyorsító készülék is. A Szegedi Könyvtár fiók könyvtáraiból a Dorozsmai fiók könyvtárban a Szegedi Vadaspark életét mutatják be, az Északvárosi fiók könyvtárban a szecessziós épületeit Szegednek, az Odesszai fiók könyvtárban a nemzetszínészei Kovzsi, Kovács Zsigmond portrékarikatúráival jelentkezett, és a Szöregi fiók könyvtárban 200 éve született Egressy Béni, a zeneszerző, író, színész életét, munkásságát tárja a könyvtárba érkező látogatók elé. De természetesen húsvét következik, úgyhogy erről sem feledkeztek meg a Somogyi könyvtárban. Hová bújt a húsvéti nyuszi címmel a gyermekkönyvtárban dekorációs ötleteket mutatnak be folyóiratokból, könyvekből, és tojásdíszítéshez mintákat lehet látni. Egyébként, hogyha már a tojásnál tartunk, akkor a Tápai fiók könyvtárról se feledkezzünk meg, ahol Furt és csipkés húsvéti tojások címmel Nagy Jenő munkái láthatók. Szegeden a Móra Ferenc Múzeum is egy új kiállítással várja a látogatóit. Válogatás dr. Szabó Pál ásványgyűjteményéből a címe, amelyik a természettudományi állandó kiállításának a részeként tekinthető meg. A gyűjtemény dr. Szabó Pál ajándékozta a múzeumnak, aki a József Attila Tudományegyetemen Szegeden geológián 1956-ban végzett, majd Bécsbe ment, ahol tanulmányait folytatva ledoktorált, és egy cementgyárakat telepítő német cégnél helyezkedett el, ahol az ásvány és anyagtani laboratóriumban dolgozott, és így bejárta szinte az egész világot, ásványokat, kőzeteket, köveket gyűjtve, amiből saját magának is egy gyűjteményt hozott létre. A Dortmundi Egyetemen tanított utána egész életében, majd nyugdíjba ment és hazaköltözött Magyarországra. Egyébként nem csak ásványokat gyűjtött, hanem könyvritkaságokat is. Ezekből is rövidesen látható lesz egy kiállítás a Fekete Házban. Visszatérve Budapestre, a Magyar Fotográfusok Háza, vagyis a mai Manó Házra is szeretném fölhívni a figyelmet, ahol egy francia fotográfus, ma 90 éves francia fotográfus, Marc Ribot keleti utazásain készült fényképek láthatók, mégpedig 1955 és 1958 között. Egész pontosan Törökország, India, Nepál, Japán, Afganisztán, Pakisztán, Irán és Kína területén készültek a fényképek, amelyek az egzotikus világot több szempontból is bemutatják, nem elsősorban a nevezetességekre koncentrál, hanem ennek az ismeretlen kultúrának az emberi vonatkozásaira, az embert, az életet helyezve a középpontba, az érzelmeket szigorú kompozícióba zárva, esztétikát és etikát egyesítve készítette a felvételeit. Egyébként a fényképek mellett a levelezésébe is be lehet tekinteni Henri Cartier-Bressonnal folytatott folyamatosan levélváltást, aki praktikus tanácsokat éppen úgy adott, mint a képeire vonatkozó meglátásait is, ahogy leírta. Másfajta művészeti kiállítást tekinthető meg a Budapesti Vármező Galériában, tehát az Országos Mezőgazdasági Könyvtár kiállítóhelyén, ahol Lőrinc V. Gabi textilművész Vizek folyása mellett című kiállítása látható. Lőrinc V. Gabriellával kapcsolatban érdemes elmondani, hogy ő kézzel dolgozik, és a textilművészete többféle technikát rejt magában. Ugyanúgy benne van a hímzés, mint a batikolás, a makramé, a szövés, a kötés vagy a holgolás. Illetőleg az utóbbi időben az animáció felé is fordult, média tanulmányokat is folytatott, művészetébe ezt is beleágyazza. A régi akvarell festészet is izgatja, és tanít is, tanítványaival is részt vesz versenyeken, és azokon is előkelő helyeket ér el. Jellemzőek rá a világos színek, de ugyanakkor a kontrasztok és az átmeneteket is kedveli. Végezetül a Magyar Vasút Történeti Parknak egy háromnapos kiállítását is szeretném megemlíteni, ami most a hétvégén volt, ugyanis oldtimer hétvégét tartottak, 90 évet lehetett visszamenni, 400 kiállított veteránkép csoda között sétálva, amelyekben amerikai cirkálók és youngtimer sportautók egyaránt voltak, például az 1886-ban készült háromkerekű Benz Patent motorkocsi másolata is látható volt, illetőleg a Porsche 911-es sportkocsi, vagy a Messerschmitt repülőgépgyárban készült KR-200-as vadászgép, de lehetett látni restaurált szocialista motorokat és más automobilokat is. Előzetesként pedig egy helyi vállalkozásra hívom fel a figyelmet, a Bezerédi kastélyban, Györmén főcsanakon egy rajztanárnőnek az életműve tekinthető meg, Sátori Ágostonné, akinek az alkotása a Ménfőcsanaki Nagyboldogasszony templomot is díszíti, valamint számos otthonban láthatók festményei. 1948-ban kezdett tanítani, először az elemi, majd pedig a felső rajztanára lett, akvarelleket, olajat, végül pasztelképeket készített. Idén lenne 90 éves, de már nem érte meg a kiállítása megnyitását. Most búcsúzom önöktől, nagyon kellemes húsvéti ünnepeket kívánok, és ezúttal 2 hét múlva fogunk jelentkezni. Viszont hallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja. Kicsiknek és nagyoknak. Szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKBS támogatásával készül. A műsorvezető dr. Győri Hedvig.